happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjad, hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Istennek a világossága, aki azért jött, hogy megszabadítson bennünket a sötétségnek a hatalmából. És hiszem azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, legyőzte a sátánt és hierarchiáját, és mindezeket alárendelte a lábai alá. Mert az Atya fölmagasztalta őt, és Úrrá, Krisztussá kente fel őt, és mindent alárendelt neki. És hiszem, hogy ugyan most nem látható, de eljön az a nap, amikor minden térd meghajol neki, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy ő az Úr az Atya Isten dicsőségére. Én a mai napon is megvallom, hogy a názáreti Jézus Krisztus az én megváltom, szabadítom, gyógyítom, Istenem, és hiszem, hogy ő az én főpapom, engesztelő áldozatom, akinek a vére ott van az Isten dicsőségében. És ez a vér rólam is azt mondja, hogy megvannak a bűneim bocsátva, és meg vagyok váltva, és megszabadultam a sátán hatalma alól, és mindezeket az igazságokat újra birtokba veszem, és megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusnak az erejében és kegyelmében. És veszek a mai napon is erőt, mert eljött rám a Szent Szellem. És hiszem, hogy az Úr hatalmat adott nekem arra, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem ártott nekem. Hatalmat adott nekem arra, hogy ellenálljak az ördögnek, és megvan írva, hogyha ellenállok az ördögnek, elfut az tőlem, és az Úr Jézus nevében, sátán, én ellened megyek a Jézus nevében, és megparancsolom neked most, hogy távozz tőlem, távozz erről a helyről, távozz ennek a csarnokra az atmoszférájából, a föld felszínéről is, a názáreti Jézus nevében kikiáltjuk a názáreti Jézus Krisztus győzelmét, diadalmát minden jelenlevő sötét erő fölött. És hiszem, hogy ez a mai napon az Úr kijelenti magát ismételten, és megerősíti a belső emberemet. És ezért ujjongok, örvendezek az én Uramban, megváltomban, Jézus Krisztusban, mert mindenre van erőm. A názáreti Jézus Krisztusban, ki minden erővel megerősít engemet, és a mai napon is az igazság által erős leszek, és az Úr örömeivel is megerősítem magamat, mert megvan írva, hogy az Úr öröme az én erősségem. Halleluja! 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 Halleluja!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 24. rész. Jóás 7 éves volt, amikor király lett, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja a Bersebából való Cibiá volt. Amíg Jójádá főpap élt, Jóás mindig azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tartott. Jójádá megházasította Jóást, két feleséget szerzett neki, akiktől a királynak fiai és leányai születtek. Ezután Jóás elhatározta, hogy felújítatja az örökkévaló templomát. Összehívta át a papokat és a lévitákat, és ezt mondta nekik. Menjetek, járjátok be Júda városait, és gyűjtsétek be azt a pénzt, amit egész Izraelben mindenkinek évről évre fizetnie kell. Fordítsátok Istenetek házának kijavítására. rajta legyetek, hogy ezt hamar elvégezzétek. De a léviták nem igyekeztek teljesíteni ezt a feladatukat. Ezért a király hívotta Jójádát, a főpapot, és felelősségre vonta. Miért nem követelted a lévitáktól, hogy begyűjtsék Júdából és Jeruzsálemből azt az adót, amelyet Mózes, az örökkévaló szolgája és Izrael közössége megállapított a Szent Sátor számára? Ataljának, annak az istentelen asszonynak a fiai előzőleg kirabolták istenházát, és a baálok tiszteletére fordították mindazt, ami az örökkévaló házának volt szentelve. Akkor a király parancsára készítettek egy ládát, és elhelyezték azt az örökkévaló templomának a kapuja elé. Majd kihirdették egész Júdában és Jeruzsálemben, hogy mindenki hozza be és dobja a ládába az örökkévaló számára azt az adót, amelyet Mózes, az Isten szolgája parancsolt Izraelnek még a pusztában. Ezt a rendelkezést minden vezető és az egész nép is örömmel fogadta, behozták az adópénzt és beledobták a ládába, amely egészen megtelt. Amikor a léviták látták, hogy már sok pénz van benne, bevitték a ládát a király tisztviselőihez. A király írnoka és a főpap egyik szolgája kiürítették a ládát, amelyet azután visszatettek a helyére. Ezt napról napra így folytatták, és sok pénz gyűlt össze, amelyet a király és Jójádá átadott a templom felújításával megbízott vezetőknek. Azok pedig kőfaragókat, ácsokat, vas és bronzműves mestereket bíztak meg az örökkévaló háza javításával. Így hát a mesteremberek keze alatt jól haladt a felújítás munkája. Isten házát az eredeti formájában állították helyre és erősítették meg. Amikor a munkát befejezték, a maradék pénzt visszahozták a király és Jójádá elé. Ők pedig abból a szertartásokhoz szükséges eszközöket csináltattak az örökkévaló házába. Ezüst és aranykanalakat, tálakat és poharakat az áldozatokhoz. Amíg Jójádá élt, folytonosan végezték az égő áldozatokat az örökkévaló házában. Azután Jójádá főpap megöregedett, és az élettel betelve, 130 éves korában meghalt. Dávid városában temették el, a királyok sírja mellett, mert életében sok jót tett Izrael népével, és sokat tett Istenért és az örökkévaló templomáért. Miután Jójádá meghalt, eljöttek Jóáshoz Júda vezetői, és meghajoltak a király előtt, aki hallgatott rájuk. A király és ezek a vezetők nem törődtek az örökkévalónak, őseik istenének házával, hanem bálványokat imádtak, és az Asera oszlopokat tisztelték. Ezek miatt a bűneik miatt az örökkévaló megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Azonban mégis prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítse őket. A próféták figyelmeztették őket, de azok nem hallgattak rájuk. Ezután Isten szelleme rászállt Zekarjára, Jójádá főpap fiára, aki kiállt a nép elé, és ezt kiáltotta. Ezt mondja Isten! Miért vétkeztek az örökkévaló parancsa ellen? Nem válik ez a javatokra, mivel ti elhagytátok az örökkévalót, ő is elhagyott titeket. Erre az emberek összefogtak Zekarjá megölésére. A király kiadta a parancsot, hogy Zekarját kövezzék meg. A nép pedig az örökkévaló háza udvarában valóban meg is kövezte. Jóás király nem törődött vele, hogy mennyi köszönettel tartozott Jójádának, aki szeretettel bánt vele, hanem megölette Zekarját, Jójádá fiát. Zekarjá már halálán volt, amikor így kiáltott. Látja ezt az örökkévaló, és számon kéri! A következő év elején Arám hadserege megtámadta Jóás országát. Betörtek Júdába és Jeruzsálembe, megölték a vezetőket, és a hadizsákmányt elküldték Damaszkuszba, a királyuknak. Bár az Arám hadsereg nem volt nagy, az örökkévaló mégis kezükbe adta Júda seregét, amely pedig nagyobb volt. Így tudták az arámok legyőzni őket. Azért történt így, mert Jóás és népe elfordult az örökkévalótól, őseik istenétől. Így hajtották végre az örökkévaló ítéletét Jóáson az arámok. Amikor az arám sereg elvonult, Jóást súlyos betegen hagyták hátra. Jóás ellen ekkor a szolgái összeesküvést szőttek, és meggyilkolták a királyt a saját beteg ágyán. Így álltak bosszút rajta Jójádá főpap fiának, Zekarjának a haláláért. Azután eltemették Jóást a Dávid városában, de nem a királyok sírkamrájába. Az összeesküvők ezek voltak, Zábád és Jehózábád. Az előbbi egy ammoni asszony, Simeát fia, az utóbbi pedig egy moábi asszony, Simrit fia volt. Jóás fiainak története, Jóás ellen szóló nagy proféciák és az Isten házának helyreállítása mind megvannak írva a királyok könyvében, és annak magyarázataiban. Jóást a halála után a fia, Amaciá követte a trónon.
25. rész. Amaciá 25 éves korában lépett trónra, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jehoaddának hívták, és Jeruzsálemből származott. Amaciá azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tart, de mégsem teljes szívvel. Amikor uralma megerősödött, kivégeztette azokat a szolgákat, akik apját, Jóás királyt meggyilkolták. A gyilkosok gyermekeit azonban nem bántotta, mert megvan írva Mózes törvényének könyvében, hogy az örökkévaló megparancsolta, az apáknak nem kell meghalniuk gyermekeik bűne miatt, sem a gyermekeknek apáik bűnéért, hanem mindenki a saját bűneiért fizessen halálával. Amaciá összegyűjtött Júdából minden 20 éves vagy annál idősebb, harcra alkalmas férfit, és besorozta őket a hadseregébe. Júda és Benjamin törzséből családjaik szerint osztotta be őket századosok és ezredesek vezetése alá. Az így felállított hadseregben 300 ezer válogatott harcos szolgált, akik pajzsal és dárdával voltak felfegyverkezve. Ezen kívül 100 talentum ezüstért Izraelből is felfogadott 100 ezer válogatott és erős zsoldos katonát. Azonban Isten egyik embere a királyhoz ment, és ezt mondta.
Királyom, ne menjen veled a harcba az Izraelből felbérelt sereg. Az örökkévaló nem lesz Izraellel, az Efraim törzséből valókkal. De ha mégis magaddal viszed őket, hiába készülsz a harcra, mert Isten földre terít téged az ellenség előtt. Tudd meg, hogy Istennek van hatalma győzelemre segíteni, vagy elbuktatni a harcban.
Amaciá ekkor azt kérdezte Isten emberétől.
De mi legyen azzal a 100 talentum ezüsttel, amit már kifizettem az izraeli katonáknak?
Isten embere azt válaszolta.
Az örökkévaló annál sokkal többet tud neked adni.
Így hát Amaciá külön választotta az Efraimból jött csapatot, és hazaküldte őket. Azok pedig megharagudtak rá és Júdára, és felháborodva tértek vissza. Amaciá pedig felbátorodott, és seregét a Sós-völgybe vezette. Ott megütközött a Szeéri sereggel, és levágott közülük 10 000 harcost. Ezen kívül Júda serege foglyul ejtett 10 000 ellenséges katonát, akiket felhajtottak egy magas kősziklára, majd onnan ledobtak a mélybe, így ölték meg valamennyit. Az Efraimból jött csapat, amelyet Amaciá hazaküldött, és nem vitt magával a harcba, rátört a júdabeli városokra Samáriától Béthoronig, megölt 3 000 embert, és sok zsákmányt rabolt. Amikor Amaciá az edomiak legyőzése után hazatért, a bálványaikat magával hozta Jeruzsálembe. Ott felállította, és úgy tisztelte azokat, mint a saját istenei lennének. Meghajolt előttük, és tömjén tégetett nekik. Emiatt az örökkévaló nagyon megharagudott Amaciára, és egy prófétát küldött hozzá, aki ezt mondta.
Miért imádod azokat az isteneket, akik a saját népüket sem tudták megmenteni a te kezedből?
De a király közbevágott.
Ki tett téged a király tanácsadójává? Hallgass el, különben meghalsz!
Akkor a próféta elhallgatott, de még hozzátette.
Látom, hogy Isten elhatározta a vesztedet, mivel ezt tetted, és nem hallgattál tanácsomra.
Azután Amaciá, Júda királya tanácskozott a vezetőivel, és követeket küldött Jóáshoz, Izrael királyához, ezzel az üzenettel.
Jöjj ki, ütközzünk meg szemtől szemben!
Jóás, Jóáhász fia, Jéhú unokája volt. Jóás, Izrael királya ezt válaszolta.
A Libanon hegyen nőtt kis bogáncskóró azt üzente a hatalmas libanoni cédrusnak, add feleségül leányodat a fiamhoz. Azután egy arra járó mezei vad letaposta a bogáncsot. Azt gondolod, hogy már dicsekedhetsz, mivel legyőzted az edomiakat? Erre vagy annyira büszke? Miért keresnél magadnak bajt? Maradj csak otthon, hiszen csak elesnél a csatában, Júdával együtt.
De Amaciá nem nyughatott, mert Isten elhatározta, hogy Júdát ellenségei kezébe adja, mivel Amaciá és népe Edom isteneit imádta. Így hát a két sereg felvonult, és a júdai Bétsemesnél csatarendbe álltak egymással szemben. Jóás, Izrael királya, és Amaciá, Júda királya. A csatában Júda vereséget szenvedett Izraeltől. Amaciá katonái hazafutottak, őt magát pedig Jóás, Izrael királya elfogta Bétsemesnél, és Jeruzsálembe vitte. Amaciá, Júda királya Jóás fia, Jóáhász unokája volt. Azután Jóás lerombolta Jeruzsálem falainak egy részét. Az Efraim kaputól a szöglet kapuig 400 könyök hosszan. Ezen felül elvitte az összes aranyat, ezüstöt és a templomi eszközöket az Isten templomából, melyeket addig Obededom őrzött, valamint a királyi palota kincseit is. Túzokat is szedett, és így tért haza Samáriába. Amaciá, Jóás fia, Júda királya még 12 évig élt, miután Jóás, Jóákász fia, Izrael királya meghalt. Amaciá uralkodásának eseményeit elejétől végéig megírták a Júda és Izrael királyainak könyvében. Amikor Amaciá elfordult az örökkévaló követésétől, összeesküvés szőttek ellene Jeruzsálemben, ő pedig elmenekült Lákisba. De oda is utána küldtek embereket, akik megölték Amaciát. Majd a holttestét lovakon visszahozták Jeruzsálembe, és eltemették a Dávid városába, ősei mellé.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Az érosszal kapcsolatosan vannak különbsége. Van, amikor a vágyakozás fölött tud az ember uralkodni, vagy pedig ugyan domináns, meghatározója lesz az emberi lélek szellemnek az orientációjának, és ami azt jelenti tehát, hogy amikor vágyakozik az ember, akkor kilép magából, és arra a vágyakozásának a tárgyát kezdi el lelkileg birtokolni, és teljes mértékben az irányultsága, gondolatai ebbe az irányba mennek, és meghatározza ilyen módon az embereknek a gondolatait. Ezért rendkívül fontos, hogy a vágyakozásra és a kívánságokra figyeljünk. A Bibliában, a szellemi életben ez rendkívül fontosságú, mert nagyon sok rendetlen vágy tud létrejönni az emberben, és ha ezeket az ember nem szaggatja ki a rendetlen, rendellenes vágyakat, akkor természetesen a személyiségében látványos erkölcsi és szellemi romlás áll be. Mert a vágy, hogyha nem uralkodunk fölötte, az nyilvánvalóan cselekedetbe fog manifesztálódni, és általában a rendellenes cselekvések bűnt szülnek az ember életében. Ahogy ezt Jakab leírja a kísértésnek a menetében, hogy először mindig jönnek a vágyak, és a vágyakat az ember akár akarat erővel, akár intellektuális erővel nem tudja magába megfeszíteni, uralma alá vetni, akkor az megvalósul, és a bűn jön ennek következtében létre az emberben, vagy bűn követel az ember. A bűn meg teljességre jutván halál nemz.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Mindig meglepett, ahogyan Dr. Price közölte a proféciákat. A mi gyülekezetünkben a profétai kijelentés, az isteni jelenlét egy rendkívül különleges megnyilvánulásnak számított. Amikor valaki profétálni kezdett, kihúzta magát, felemelte a hangját, ünnepélyes csendet teremtve ezzel a hallgatóság körében. Ám Dr. Price még a legmeglepőbb kijelentéseket is ugyanazzal a hanghordozással tette, mint ahogy elkérte a sót. Az egyetlen szerep, amit én ebben vállalhatok, az, hogy támogatom a hozzád hasonló evangélistákat, válaszoltam neki. Nem így fog történni, rázta a fejét. Nem hivatásos prédikátorok által. Minden testre, mondja Ézsaiás proféta. Spontán módon fog megtörténni, szerte a világon, hétköznapi férfiakkal és nőkkel, bolti eladókkal, irodai és gyári munkásokkal. Én már nem élek olyan sokáig, hogy láthassam. Te viszont, igen. És amikor meglátod, Démosz, tudni fogod, hogy Jézus visszajövetele nagyon közel van. Azokban a napokban Dr. Price sokat beszélt Jézus földre való visszatéréséről. Beszélt saját, közelgő haláláról is, bár még csak 62 éves volt. Ellenkezni kezdtem, de ő felemelte a kezét, hogy elcsendesítsen. Ne érzelgősködjünk, drága barátom! Egyszerűen vannak dolgok, amiket tudok. körülbelül még egy éven van. És aztán, Démosz, abban az óriási megtiszteltetésben lesz részem, amire egy keresztény leginkább vágyik. Az én uramhoz mehetek. Sosem tudtuk meg, hogyan kapta el Karolin az influenzát. Mindössze annak a tényét, hogy 1945. márciusában sok influenzás beteg volt Los Angeles szerte. Dr. Haygood akkor már nem élt, Dr. Steer pedig, aki átvette a praxisát, biztosított minket, hogy otthon jobb kezelést kapna, mint amit a kórház tudna nyújtani a háború okozta nővér és felszerelés hiány miatt. Ám a 24 órás ápolás ellenére sem mutatkozott javulás az állapotában. Úgy tűnt, a fertőzés erőteljesen megtámadta a mellkasi részeket. Egyre nehezebben tudott levegőt venni. Amikor március 21-én este bevittük a kórházba, egyszerű, ám annál szörnyűbb diagnózist állapítottak meg. Kétoldali tüdőgyulladás. A következő 12 órában Rose egy percre sem hagyta el a kórtermet. Én is csupán azért mentem el, hogy felhívjam azokat, akiknek az imájára feltétlenül szükségünk volt. Imádkozott a család, a gyülekezet. Dr. Price bejött a kórházba, és abból az emlékből kiindulva igyekeztünk felépíteni a hitünket, amit Florence-szel cselekedett Isten néhány szobával arrébb, évekkel korábban. Ám ez alkalommal Dr. Price nem mondta, hogy érezni a vállára nehezedő melegséget, és amikor elhagyta a szobát, tekintete komor volt. Minden olyan meglepően gyorsan történt. Március 22-én reggel 7-kor éppen otthon zuhanyoztam, amikor megszólalt a telefon. Az egyik nővér volt az. Be tudnék-e menni a kórházba? Kérdezte. De még mielőtt megérkeztem volna, tudtam, hogy a kisbabánk elment. Másrészről hetekig, sőt hónapokig tartott, mire felfogtam a történteket. Karolin, ez a majdnem 5 hónapos csöpség, akiben szinte túláradt az élet. Hogyan tudott ennyi ragyogás és szikra ilyen egyszerűen kihunyni? A ravatalozóban láttuk utoljára. Hihetetlen mozdulatlansággal feküdt a kis fehér koporsóban, hosszú szempillái, gömbölyű arcocskáján pihentek. Természetesen addigra már valamennyi családtag megérkezett, szinte meg sem lehetett mozdulni a házban, annyian voltak. Ráadásul a szomszédos nagyházat is meg kellett nyitnunk, hogy mindenki elférjen. Hosszú estéken át ültek velünk, eleget téve a családi egység és állandóság ősi törvényének. A temetést követően a gyülekezetben láttuk őket vendégül egy vacsorán, melynek során többek részvét nyilvánító beszédet mondtak, amiket a szív addig tárol, míg végre majd az elme is képes lesz fogadni. Ám furcsa mód, a legnagyobb segítség két idegentől érkezett a temetést követő első héten. Egyik délután Charles Price látogatott el hozzánk, és vele jött két hölgy is. 30-as éveik közepén járhattak, és mindketten Pasadena-ban éltek. Az autóban akarták Dr. Price-t megvárni, de Rose ragaszkodott hozzá, hogy bejöjjenek. Kis idő elteltével Dr. Price félrehívott az előszobába. Nagyon jól ismerem ezeket a hölgyeket, kezdte. Az a ritka és csodálatos képességük, hogy érzékelik az angyalok jelenlétét, akikről a Biblia is mondja, hogy olykor ellátogatnak a földre.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Szeretettel köszöntöm a Hit Rádió Patmosz Café című műsorának hallgatóit, és ismét szeretettel köszöntöm a stúdióban Dr. Hak Pétert. Szervusz, Péter!
Szervusz, Kati! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Jó szombatot kívánok mindenkinek!
Így van, és bármikor is hallgatják, arra a napra is jó napot kívánunk, hiszen reméljük, hogy azért ez van olyan jelentőségű téma, a 10 parancsolat, amiben belefogtunk, hogy akár többször is végighallgatható, hiszen ez a ugye ez a családi magazin, tehát a családi élet alapját is képezi, de hát azért képezi a családi élet alapját, mert különben nem lehetünk keresztények, hogyha ezt nem éljük meg a családunkban is, és hát ezért nyilván a szülők mindenképpen felelősek, hogy valahogy ebben a szellemben tudják felnevelni a gyermekeiket. Tehát a 9. parancsolatnál tartunk, ami ugye úgy szól, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Nem tudom, hogy így prédikáció közben hol szokták ezt először megkérdezni, hogy akkor a fele barát az kicsoda, és a hamis tanúbizonság az azt jelenti-e, hogy hazugság, és az csak mondjuk egy perben lehet mondjuk végrehajtani. Tehát kell ezt lefordítani a mai nyelvre?
Le lehet, és le is kell fordítani, amit egyszerűbben úgy lehet fordítani, hogy ne hazudj. Tehát ezzel az egy szóval lefordítható. Szerintem abba, hogy itt pontosan a felebarát mit jelent, ugye az eredeti értelme a szónak, a héber kifejezés az barát, bizalmas barát, kebelbarát, társ, de a embertársra is vonatkozik.
Gondolom, hogy az árulást jelenteni.
Ilyen értelemben tulajdonképpen senkivel szemben ne tégy hamis tanúbizonyságot. Ide tartozik ugye három nagy kategória is ennek a bűnnek a témájához. Az egyik a hamis tanúskodás, ami kifejezetten perben vagy vitában való tanúskodás, ugye nyilvánvalóan elsősorban bíróság előtti hamis tanúskodás, de bármilyen vita helyzetben is, amikor emberek között vita van, és a vita eldöntésére tanúkat vesznek igénybe, akkor itt tilos a hamis tanúskodás, erre majd még visszatérhetünk, de ide tartozik a rágalmazás is, és ide tartozik a hazugság is. Ugye a Biblia az emberi beszédről egészen máshogyan gondolkodik, mint ahogy mi gondolkodunk. Ezt annak idején a harmadik parancsolat kapcsán is említettük, ugye annál, hogy az Úr nevét hiába valóan ne vegyük fel, hogy a Biblia a beszédről nem úgy gondolkodik, hogy a magyar közmondás, vagy szólásmondás, nem is annyira közmondás, szólásmondás szokta mondani, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, és azt implikálja ez a mondás, hogy amit mondunk, az nem érdekes, igen, az úgyis eltűnik. Az írás az, aminek van jelentősége.
Akkor ez egy nagyon veszélyes mondás.
Ez a bibliai alapon egy veszélyes mondás, mert a Bibliában azt látjuk, hogy az apostoli levelekben is többször visszatérnek erre, de maga Jézus is erről beszélt, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami a szájon kijön, és ami a szájon kijön, az a szívből származik, és a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, paráznaságok és minden más gonoszság. Ugye utána azt mondja Jakab levélben, hogy az áldás vagy az átok származik az embernek a szájából, tehát kijöhet áldás is és átok is. Arról is beszél a Biblia, hogy az ember a beszédével tud a beszéd életet vagy halált tud eredményezni az ember számára, tehát hogy ki hogy beszél, úgy alakul a sorsa. Erről ugye annak idején is beszéltünk, hogy amikor bűnökről beszélünk szolgálatok közben, például bűnvallás felkészítésnél, vagy tanításoknál is, bibliaiskolai tanításnál. Azért, hogy ne maradjon ki véletlenül se egyetlen bűn se, szoktunk bűnkategóriákról beszélni, és a legsúlyosabb és a Isten szemében a legnagyobb bűnt jelentő kategóriák közé tartoznak ugye az úgynevezett okkult bűnök, tehát az idegenisten imádás, bálványimádás, vagy egy külön kategóriába szoktunk beszélni a
gondolom ez egybeesik az első parancsolattal.
Ez az első két parancsolattal egybeesik, illetve a harmadikkal is, és bizonyos értelemben a negyedikkel is, első kőtáblán lévő parancsolatokkal. Ugye akkor külön szoktunk beszélni a szexuális bűnök kategóriájáról, ami a hetedik parancsolat, és ahhoz kapcsolódó nagyon sok minden. Aztán szoktunk beszélni az értelmű bűnökről, érzelmi bűnökről és a nyelvbűneiről. Ugye a hamis tanúbizonyság az így a nyelvi bűnök közé tartozik, aminek ennek egy része, tehát ugye ezek mesterséges kategóriák, tehát nyilván például az Isten nevének a hiába való felvétele az egyszerre okkult bűn is, és a nyelv bűne is, tehát az, hogy Isten nevét hiába valóan, vagy különösen káromlásra használja valaki. De ugye Isten, az Isten szemében az embernek a jó hírneve az egy fontos érték, és az elmúlt alkalom akkor nagyon hangsúlyoztuk azt, hogy a 10 parancsolattal Isten nem elsősorban tilalmakat fogalmaz meg, hanem védelmet ad az ő általa alkotott, az ő általa adott jó védelmére. És az egyik ilyen jó, amit Isten az embernek ad, és ezen a területen is nagyon, nagyon máshogy gondolkodik a Biblia, mint ahogy mi gondolkodunk, az az emberi jó hírnév. A példabeszédek könyvében, ha megnézzük a példabeszédek, 22. fejezet első verse egy nagyon megdöbbentő, tehát a mi gondolkodásmódunktól idegen dolgot mond, de ez Istennek a gondolkodása, azt mondja a Károli fordításban, hogy kívánatosabb a jó hírnév nagy gazdagságnál. Ez az első fele, ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. Tehát a jó hírnévről úgy beszél a Biblia, hogy az ember jó hírneve az nagyobb érték, mint a vagyon. A Szent Pál fordítás az úgy fordított ezt le, hogy többet ér a hírnév, vagy a nagy gazdagságnál. És ha egy picit belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy valójában ezen a területen is belátható, hogy Istennek van igaza. Valóban a történelem is mutatta, hogy voltak emberek, akik minden vagyonukat elvesztették, és utána újra tudták szerezni, sőt, jóval több vagyon szereztek, mint amit elvesztettek. Ugye a holokauszt tragédiája után sok zsidó család mindent elvesztett, és utána nulláról elindulva még nagyobb vagyon tudott felhalmozni, de a jó hírnév az olyan dolog, aminek az elvesztése nagyon nehezen korrigálható. Találó az a magyar kifejezés, amit szoktak mostanában használni, hogy karaktergyilkosság. Igen. Tehát, hogy valakinek a jó hírnevét, a jellemét, a személyiségét rombolják, és ezen a területen azt szeretném mondani, hogy iszonyú nagymértékű romlás lehet tapasztalni, különösen a közösségi média és a névtelen kommentelés, névtelen, arctalan kommentelés megjelenésétől, ami rendkívül veszélyes. Tehát keresztényként, ha valaki ebből a háttérből jön, hogy kommentekben gyalázott, szidalmazott, átkozott embereket, ebből nagyon komolyan meg kell térni, ezt meg kell bánni, ha egy mód van rá, korrigálni kell. Ugye itt majd, ha lesz rá időnk, érdemes visszatérnünk arra, hogy a beszéddel okozott sérelmeket is kell orvosolni. Tehát az mindenki számára magától értetődő, hogyha valaki ellop valakitől pénzt, és utána ezt megbánja, megtér belőle, akkor a dolog nincs azzal rendezve, hogy azt mondom, hogy sajnálom, de megtartom a pénzt, hanem azt vissza kell juttatni. Most ugyanígy, ahogy az ellopott dolognál vissza kell adni azt, amit lopott valaki, ugyanígy igaz az, hogy ha valaki például hamis hírt hozott, hazugságokat, rágalmakat terjesztett más emberekről, akkor azt jóvá kell tenni, de talán erre később visszatérünk. Ugye a 2 Mózes 23-ban szintén beszél a Biblia a rágalmazás ellen, tehát ez még mindig a törvény, ugye, ahogy láttuk, a 10 parancsolatban egy-egy szóval, vagy egy pár szóval leszögez valamit Isten igéje, és utána pedig hát részletesebben kifejti. Ugye a 2 Mózes 23 első versétől azt olvassuk, hazug hírt ne hordj, ne fogj kezet a gonosszal, hogy hamis tanú ne légy, ne indulj a sokaság után a gonoszra, és peres ügyben ne vaj a sokasággal tartva annak elfordítására. Szegénynek se kedvez az ő peres ügyében. Ugye az főleg az első két vers az érdekes. Ugye azt a parancsolatot adja Isten minden Isten szerető és Isten félő embernek, hogy ne hordjunk hazug hírt. Ugye a hazugság az nem csak a szándékos, tudatos rossz akaratot jelenti. Tehát ugye a hazugságnak az az esete, az egyik esete, és ez a súlyosabb esete nyilvánvalóan, amikor valaki pontosan tudja, hogy amit állít, az nem igaz, ennek ellenére valótlanságot állít más emberről. A másik eset, amiről itt a hazug hírt nem mondjál, az is lehet hazug hírmondása, amikor azért hordunk hamis hírt, azért híresztelünk valamit valótlanul, mert nem győződtünk meg róla, hogy mi az igazság.
Tehát mondjuk a másodkézből való hírek, most hát nyilván el fogunk jutni a pletykáig is, de amikor én valakiről állítok valamit, és megkérdezik, hogy honnan tudom, és akkor azt mondom, XY mondta.
Így van. A Bibliában van egy nagyon fontos alapelv, hogy két vagy három bizonyságon áll meg valami. Tehát, és ugye, ha belegondolunk a sajtóetikában nagyon hosszú ideig, egészen a kereskedelmi televíziók megjelenéséig, és a kereskedelmi televíziók versenyének a megjelenéséig, a sajtóban el volt, ugye a legendás BBC, meg a Reutersnek az elvei közé tartozott, hogy két vagy három egymástól független forrásból meg kell erősíteni egy hírt. A mai hírversenyben ez abszolút nincsen sokszor.
Már mire, az igény sincs.
Abszolút nincsen, mire megjelenik, majd legfeljebb update-oljuk, majd legfeljebb korrigáljuk menet közben, egy oldalon leírjuk a hazugságot, és a végére odaírjuk, hogy hát ez az egész nem igaz, időközben megszerzett információ, de a Biblia ettől, a Bibliának a követelményei nem változtak meg, sem a kereskedelmi tévék versenye, sem az internetvilág következtében. Tehát ahhoz, hogy valamit bizonyossággal állítsunk, ahhoz elég alaposan meg kell győződni arról, hogy az a dolog igaz-e vagy sem. Ugye én egyetemen tanítok jogászokat büntető eljárás jogra, és általában azt szoktam csinálni, hogy az első óránkon, amikor elkezdem őket tanítani, elmondom, hogy milyen kockázatai vannak a rossz ítéleteknek, a hibás ítéleteknek, és hogy milyen okai lehetnek a hibás ítéleteknek, és az hibás ítéletek okai között kiemelten, a nemzetközi szakirodalom kiemelten kezeli a tanúk tévedését, a tanúk általi hibás felismerést. És ugye a joghallgatóknak, leendő bíróknak, ügyészeknek, ügyvédeknek ezt úgy szoktam demonstrálni, hogy a második órán felteszek nekik néhány kérdést az előző órán elhangzottakkal kapcsolatban, illetőleg néhány olyan kérdést is, ami nem elhangzott, hanem például olyan, hogy milyen színű cipő volt az előadón, az előző órán milyen színű nyakkendő volt, ugye másfél órán keresztül ott van az előadó előttük, és hát nagyon nagy százalékban rossz válaszokat adnak, és az az érdekes, hogy ezeket az embereket, akik rossz válaszokat adnak, kezdve attól, hogy olyat nem volt még, hogy nem volt rajta cipő, de olyan, hogy nem volt nyakkendő, vagy olyan színeket, aminek a közelébe se volt, tehát még csak az sincs, hogy
piros vagy narancsszínű.
Igen, tehát nem ilyen definíciós kérdés, de egészen valótlanok. Most ezekben az esetekben az ilyen emberekre, ha rákötnek egy hazugságvizsgálót, az semmit nem mutat, mert ő nem hazudik, hanem egyszerűen nem emlékszik, és valamit kitalál, és ezt mondja. És az az érdekes, hogy nagyon-nagyon ritkán mondják azt az emberek, hogy nem tudom.
Ez rossz érzés? Vagy azért valami megjelenik a fejébe, és azt mondja?
Ennek van egy hosszú pszichológiája, és biztos, hogy hozzáértő pszichológusok nagyon sokat tudnának erről beszélni. Ugye az emberekben van egy olyan érzés, hogy hát az elvárható tőlem, hogy ezt tudjam, és nem akarok megszégyenülni azzal, hogy nem tudok, ezért hajlandó vagyok azt mondani egy rossz választ.
És ez a másodperc tört része alatt lezajlik
az pillanatok alatt, és utána már ragaszkodik ehhez a rossz válaszhoz. És ugye az igazságszolgáltatás, a kriminalisztika története tele van ilyen esetekkel, amikor embereket teljesen tévesen ismernek fel, egy 190 centis nagy darab vörös embert összetévesztenek egy 170 centis, tehát 20 centivel alacsonyabb, nagyon vékony, sötét barna hajú emberrel, és az egyiket elítélik ártatlanul, miközben hát évtizedekkel később kiderül, hogy a másik volt az elkövető, és ugye azt is lehet tapasztalni, hogy a másik része annak, amit felolvastam az igéből, az ugye az volt, hogy a sok ne indulj a sokasággal a gonoszra, hogy sokszor egy ilyen tömeghangulat is befolyásolja az embereket. Ugye a második világháború után amerikai szociálpszichológusok csináltak vizsgálatokat, próbálták megfejteni, hogy az egyébként nagyon iskolázott, nagyon kultúrált németek hogyan lettek olyan szörnyetegek, amilyenek lettek. És az egyik kísérlet az arról szólt, hogy három vonalat mutattak meg a kísérleti alanyoknak, A, B, C vonalat, és azt mondták, hogy hát a kísérletben azt kell megmutatni, hogy egy külön lapon felmutatott X vonal, azaz A, B vagy a C-vel azonos. És ez egy, ugye egy rádión keresztül ezt nehéz bemutatni, de a kísérlet nagyon egyszerű volt, mert tehát teljesen egyértelműen világos volt, hogy csak az egyik, tehát még csak közel se voltak egymással, az egyik az sokkal rövidebb volt, a másik sokkal hosszabb, mint a tényleges. Első ránézésre a kísérleti alanyok nem is értették, hogy mi ebben a feladat, hiszen annyira magától értető, hogy melyik a jó válasz. Többen ültek benne a kísérletnél, a kísérletvezető oda megy az első kísérleti alanyhoz, mondjuk, hogy a B volt a jó válasz, az első kísérleti alany azt mondja, hogy C. A második is azt mondja, hogy a C, a harmadik is, mert mindannyian beépített emberek voltak, és azt vizsgálták, hogy mire a tényleges kísérleti alanyhoz elértek, milyen arányba hajlandók az emberek jobban hinni a többieknek, mint a saját szemüknek. És az derült ki, hogy az emberek több mint 60%-a a tömegnyomásnak engedve, tehát amiről a Biblia beszél, hogy ne menj a sokasággal ilyen dolgokban, ne menj a sokaság után a gonoszra, és a peres ügyben ne vallj a sokasággal tartva, hanem arról beszéljünk, amikről, amit tudunk. Most ez a mai kultúránkban egy alapvető változást igényelne arról, hogy az ember miket mond ki, mit mond ki a szájával, miről mondja azt, hogy erről tudom. És ugye még egy dolgot meg kell nézni, ez az átok és az áldás beszédek kapcsán, hogy milyen céllal, milyen szándékkal mondom el. Nagyon sokszor, amikor csak tovább adok egy információt, ugyanolyan felelősségem van, mint egy ápolónak, aki nem győződik meg arról, hogy amit felszívott gyógyszer, az nem mérege, hanem automatikusan továbbadja az orvosnak, aki besfecskendezi azt, ami halált okoz. Ilyenkor mind a két személynek a felelősségét megvizsgálják. Azt kell látnunk, hogy Isten előtt azt mondja a Biblia, hogy mindenki számot ad a Isten előtt a hiába való beszédekért, és minden hazug beszédért is számot kell adni.
Hát a beszéd akkor sokkal nagyobb jelentőségű, tehát nem egyszerűen veszélyes ez a mondás, hogy a szó elszáll, hanem a lényegét téveszti el.
Pontosan így van. A lényegét téveszti el, mert tulajdonképpen a kimondott beszéd a sokkal több kárt tud okozni sokszor, mint fizikai cselekedet.
Lehet, hogy a materializmus írta ezt felül elsősorban.
Nyilván a materializmus is, ugye ha belegondolunk például a magyar büntetőtörvénykönyvben, a hatályos büntetőtörvénykönyvben, az, ha valaki másnak a vagyoni értékeit ellopja, tehát oda megy, kirabolja a lakását, ez sokkal súlyosabb megítélés alá esik, mintha a becsületét csorbítja, mintha valakit rágalmaz, vagy a becsületében megsért. Ugye az előbb említett részben, a 2 Mózes 23.7-ben az is van, hogy a hazug beszédtől távol tarts magad, és az ártatlant és az igazat meg ne öld, mert én nem adok igazat a gonosznak. Tehát ugye ezeknek a beszédeknek a kimondása az Isten előtt problémát okoz. Természetesen előfordulhat az, hogy az ember tudatlanul vagy félreérthetően fogalmaz, vagy elmond valamit, amit másoktól hallott, és az is előfordulhat, hogy akaratlanul mond valamit, ami nem úgy van. Ezekből meg lehet térni, meg lehet
tehát lehet korrigálni
bánni,
magunkat?
Abszolút lehet korrigálni magunkat.
Hát ezek szerint óriási különbség van a között, hogy valami tudatosan történik, tehát különbséget tesz a Biblia is a tudatos hazugság között, és a között, amikor az ember valamit, hát az sem könnyű, de mindenképpen egy másik kategória, amikor jóhiszeműen állít valamit.
Így van, így van. A Biblia világosan beszél arról, például, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, tehát Isten igéje tisztában van azzal, hogy vétkezhet az ember beszéd közben, ugye például azt mondja, hogy ne sokan legyetek tanítók, mert aki a nyelvében nem vétkezik, az tökéletes ember. Ez ugye a számunkra annyi tanulsággal jár, hogy egyfelől nyilván azokat az eseteket, amikor abszolút tudjuk, hogy valami nem úgy van, és mégis azt állítjuk, hogy ezt el kell kerülni. A többi esetben pedig óvatosan kell véleményt formálni. És hát nyilvánvalóan a Biblia sem tiltja a véleményt, és nyilvánvalóan a Biblia sem várja az embertől azt, hogy tévedhetetlen legyen. A Biblia alapján egyetlen ember sem tévedhetetlen, kivéve Jézus Krisztust, aki emberként megjelent, de ő az Istennek a fia. Emberek tévedhetnek, tévesen véleményt nyilváníthatnak, de ez inkább arra int bennünket, hogy legyünk óvatosak. Az információk továbbadásával is ugye nagyon figyeljünk arra, hogy információt mi, kinek, miért, milyen céllal, milyen motivummal adunk tovább. Ugye, ha egy helyen azt mondja az ige, hogy ha azt mondom, hogy intsd meg a hitetlent, és nem inted meg, akkor tőled kérem számon utána a vérét. De ebben az is benne van, ha azt mondom, hogy intsd meg. Tehát figyeljünk arra, hogy mikor szól hozzánk Isten. Ha látunk egy olyan jelenséget, ami visszás, látunk valakit vétkezni, akkor kinek szabad erről beszélni. Szerintem a jó megoldás, hogyha annak beszélünk, aki ezen az ügyön valamit tud segíteni, tehát látunk egy testvérünket úgy cselekedni, ami az igével ellentétes, akkor ha vele olyan viszonyban vagyunk, hogy tudunk erről vele beszélni, akkor vele kell erről beszélni, ha nem vagyunk olyan viszonyban, akkor azt a szemét kell megkeresni, aki az illető felé szolgál.
Tehát ez ugye, már magába hordoz, hogy nem öncélú az, amikor erről, így van, amikor valamiről beszélünk. Így van.
Az igazán kártékony dolog, és ami rendkívül mértékben rombolja a testvéri közösségeket, hogyha valamilyen negatívumot látunk, és mindenkivel megosztjuk, ugye ennek is van egy pszichológiai háttere. Ugye az a pszichológiai hátter, hogyha az ember lát mást vétkezni, akkor azt mondja, hogy hát ennél az én is külön vagyok. Ugye a Bibliában Jézus is elmond egy ilyen példázatot, amikor a farizeus és a vámszedő ott van az oltár előtt, és a farizeus azt mondja, hogy milyen jó, hogy nem vagyok, igen, olyan, mint ez a vámszedő. Még a vámszedő megalázza magát, és Jézus egyértelműen azt mondja, hogy ő a jobb példa. Tehát azt a pszichológiát, hogy a magam vétkeit azzal mentegetem, hogy lám mások is vétkeznek, ez egyébként nagyon rossz védekezés Isten előtt. Ugye Mátyhely mondja a Biblia, hogy mindenki a saját urának áll vagy bukik, tehát mindenki maga tartozik számot adni Istennek, és az, hogy a testvérem vagy a gyülekezetben sokan szokták, hogy hát én az első sorban ülőkről is mi mindent tudok. Igen. Ez egy sunyi, önfelmentő szöveg. A Biblia arról beszél, hogy a háló sokfélefét összefog, és majd a végén válogatja ki az angyalok, hogy kik a halak, és kik a lukas cipők. Tehát kik azok,
akkor még van időnk jobbá válni.
Pontosan, hát és mindenki, azt gondolom, hogy a megtérése óta mindenki változik, nem az egy illúzió, hogy abban a pillanatban, hogy megtér valaki, vagy alámerítkezik, akkor alámerítkezik egy bűnös ember, és a következő pillanatban egy makulátlan szent, aki soha többet semmiben nem vétkezik, tehát ez
csak az, hogy meg van bocsátva a bűnök.
Csak az, hogy így van, meg vannak bocsátva a bűnök, törekednünk kell arra, hogy ne vétkezzünk. Ugye az ige például tanít arra is, hogy ne egymás ellen ne hazudjunk, és tanít arra, hogy a beszédünkkel vigyázzunk, hogy a Prédikátor könyvében azt mondja, hogy Isten jelenlétében jobb hallgatás véget menni, mint bolondok módja szerint beszélni. Arról is beszél az ige, hogy van olyan, hogy Isten felháborodik az emberek beszédén, és elveszti a keze munkáját. Tehát ezért tulajdonképpen ennek a parancsolatnak a kapcsán a legfontosabb tanulság, amit szintén mond az ige, hogy legyünk gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Tehát amikor látunk valamit, vagy hallunk valamit, akkor nagyon gondoljuk meg, hogy erről kinek, és mit nyilvánítunk véleményt. Ugye ebből a szempontból is ugye ez a Twitter világ, meg
igen,
Facebook,
egy
óriási nyomás van, hogy rögtön mondjunk véleményt, és ugye annak is van pszichológiája, hogy ha mondtunk egy véleményt, akkor ahhoz ragaszkodunk,
igen,
még ha minden más cáfolja is a vélemény. Nagyon-nagyon nehéz beismerni embereknek, hogy tévedtek, vagy nem volt igaz, amit mondtak, vagy rosszul tudtak valamit. Tehát a Biblia arra tanít bennünket, hogy inkább várjunk, inkább gondolkodjunk, veszélyét is jelzi, hogy Isten fel tud háborodni valakinek a beszédén, és a keze munkáját tönkre tudja tenni. Tehát emberek komoly anyagi gondokba kerülhetnek csak a beszédeik
miatt. Az össze-vissza beszéd miatt, vagy ezeken a hazugságok miatt, mi az, amin már felháborodik ugye, Isten?
És nyilvánvalóan,
vagy a hálátlan beszéd.
Ugye az első az átkozódó beszédek, igen, amik mindenet, tehát a kártokozó, átkozódó beszédek, és ezek az átkozódó beszédek, ugye itt is sokaknak a fejébe az áll, hogy az átkozódó beszéd az, amikor ilyen boszorkány jelmezben egy üveggömb fölött átok szövegeket mondanak, és vannak, akik ezt is csinálják, tehát ez létező dolog, meg vudubabákat szurkáló boszorkányok is vannak, de tulajdonképpen bibliai módon minden romlást kívánó beszéd az átok beszéd. Tehát amikor egy gyereknek azt mondják, hogy soha nem leszel boldog, ha így leszel,
semmire nem fogod vinni,
nem lesz jó házastársad, nem fogsz tudni főzni.
Senki nem fog elviselni.
Ezek mind átok beszédek, és különösen a szülőknek vigyázni kell, hogy ilyen beszédeket nem mondjanak ki. Ugye a modern pedagógiában arra ösztönzik az embereket, hogy inkább beszéddel korrigálják, és ne tettel a gyerekeiket. Ezek de a Biblia alapján ez sokkal kártékonyabb. És ha a kedves hallgatók egy pillanatra belegondolnak, ezt én sokszor elmondom az a Szent Pál Akadémia óráimon is, és a prédikációkban is, amikor ez szóba kerül, hogy tulajdonképpen mindenki visszaemlékszik arra, hogy különösen fiúk esetében az emberek van egy csomó sérülési nyomheg, amiről nem is emlékszik, hogy hol szerezte ezt a sérülést. De vannak olyan beszédek, amikor a tanítónéni indulatból mondott, vagy a szülő mondott valamit, amit pici korunkba beütött, és egy soha bele nem gyógyuló, vagy nagyon nehezen begyógyuló sebbé vált az embernek a lelkébe. Sokszor ezekből szabadulni kell embereknek, az ilyen beszédekből, meg kell törni ezeket az átkokat, hogy évtizedekre házastársak egymásnak mondott mondatai évtizedek távlatában jönnek elő, mert ezek olyan súlyos beszédek, szóval ezek a legsúlyosabbak, tehát ártó, különösen indulatból kimondott ártó szándékú, rosszat kívánó beszédek. Ugye ezt mondja Jakab, hogy egy szájból jöhet ki édes és sós, és ez nem kellene így lenni, hogy a szájból áldás is és átok is jöjjön, hogy a szánkat oda kell szántani, hogy áldást mondjuk.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.